A Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége mai műsorának két házas pár vendége. Nevezetesen a Mosolyvirág Nagycsaládosok Debreceni Egyesületének elnöke Radnainé Filip Ildikó és férje Radnai Béla, valamint a Nagykálói Noe Családi Kör Egyesület elnöke Pataki János, aki egyben a KCS elnöke is, és felesége Patakiné Szántó Enikő. Beszélgetésünk szól a családról, példamutatásról, hitről, terhekről és egymás támogatásáról.
Egy különleges alkalom van itt Kolozsváron, hiszen civil szervezetek találkoznak, és egy csodaszép dolgot tervezünk. Ildikó.
Egy Erdély-Debrecen találkozóban ügyeskedünk most, hogy azt olyan tartalommal töltsük meg, ami lehetőleg Erdélynek és Debrecennek is bemutatkozási lehetőséget ad, és a Családok Fesztiváljaként elsősorban családokat szeretnénk várni nagy szeretettel.
Mi vonzott titeket afelé, hogy családokkal foglalkozzatok?
Először a mindennapi életünkhöz megyek vissza, a mi családunkhoz. Három gyermekünk van, három fiú, három korcsoportban. Innen indultunk ki, és így a nagyobb közösségek felé.
Az előtt nyílt nagycsaládosok lettünk volna, illetve nagycsaládos szervezetbe beléptünk volna. Az előtt sporttal foglalkoztunk, Búvár Egyesületnek a tagjai voltunk. Tulajdonképpen aktív közösségi életet éltünk mindig mi ketten, nem csak a helyi, tehát a Nagykálói Nagycsaládos Egyesületnek vagyunk a tagjai, hanem ugye a Nagykálóban nagyon erős a hagyományőrzés, és van egy népművészeti egyesület, amelynek mindketten tagjai vagyunk, és Enikő csipkézik, vercsipkét készítenek, tehát nem csak egyszerű tagok vagyunk, hanem amivel tudjuk segíteni a közösség építését, abban mi részt veszünk.
Mekkora ez a közösség Nagykáló?
Nagykálóban 35 tag családunk van, és hát most már kezdünk egy kicsit öregedni, tehát ez most már kevesebb gyereket jelent, mint annak idején az alakuláskor, mert ugye kirepülnek a gyerekek, és hát ugye nagyon nagy feladatunk az, hogy fenntartsuk az egyesületet úgy, hogy új tagokat veszünk fel. Az a nehéz ebben, hogy a mostani fiatalok kevésbé érdeklődnek a közösségi tevékenység iránt. Talán az az oka ennek, hogy mindenki a saját boldogulásával van elfoglalva, és hát ugye tudjuk, hogy mostanában nehezebb az élet, mint régebben volt.
Debrecenben azért színesebb egy kicsit a kép. Nekünk már nagyok a gyerekek, a kicsi is 22 éves, a negyedik. Inkább én azt mondanám, hogy feltétlenül igaz, amit János mond, de mi magunk, János is és én is már nem tartozunk a túl fiatalok közé, és ezért nem mozgunk már azokban a körökben, akiket annak idején személyesen meg tudtunk keresni, vagy megszólítottuk, vagy a gyerekeink által óvodába, iskolába jobban elértük ezeket a fiatal családokat, és én is a gyerekeimen keresztül próbálom, akik már szintén, ugye nekünk unokánk is van már, tehát úgy elérni, de valóban mások a mai fiatalok, és más csatornákon és más kommunikációval lehet őket elérni, mint ahogy annak idején mi megszerveztük a mi egyesületünket.
És akkor átadjuk a labdát Bélának. Mivel foglalkozol, Béla?
Én agrármérnök vagyok, Hajdúszoboszlói sertéstelepen dolgozom. Mivel Magyarországon is lezajlott a rendszerváltás, és a rendszerváltás a nagyüzemeknek a többségének a megszűnését hozta magával, hát nekem olyan szerencsém volt, hogy a munkahelyem gyakorlatilag folyamatos azóta, és 1985 óta ugyanazon a munkahelyen dolgozom. Mondhatni ugyanabban a beosztásban.
Te vagy az, akit a múzeumban kéne rakni, mert hogy nagyon ritka, hogy egy ember olyan sokáig ugyanazon a munkahelyen megmaradjon, és a mai fiatalokról beszéltünk az előbb, hogy nem képesek helyt ülni.
Hát ennek érzem a hátrányát is különben, mert nyilván a mai világ biztos, hogy egy sokkal mobilisebb, agilisabb jelenvonást részesít előnyben. De én ilyen vagyok, és hogy ez a családom belül is biztos, hogy egy olyan támpontot nyújt, ami az elmúlt nagyon változó világban, látva a környezetemben, hogy milyen események zajlottak le, mennyire embert próbáló volt, hogy egy család vagy egy házaspár egybe maradjon. Szerencse is nyilván, meg hát gondolom, hogy ez a konzervativizmus, ez biztos, hogy hatott erre, hogy mi.
Én akkor már tovább is kérdezem, hogy tulajdonképpen tényleg mi segít? Ti már hány éve vagytok házasok, halljátok be őszintén?
Mi 36.
28.
Mi tartott titeket össze? Hogy bírtátok ki egymás mellett?
Igen. Erre hadd válaszoljak, ezt sokszor nem nagyon értettük mi se. Nyilvánvalóan, hogy a szeretetnek ennek nagy szerepe van, és ezt ki kell mondani, tehát én szoktam azokkal vitatkozni, akik azt mondják, hogy a papír nem segít, meg a papír nem tart össze, meg a gyerek nem segít, a gyerek nem tart össze. Én biztos vagyok benne, hogy a papír is segít rajta, a gyerek is segít rajta, természetesen ez kevés hozzá. Mondhatnám azt is, hogy a Isten áldása, és ezt tartom is, mind a mellett, hogy a feleségem nem Isten hívő, de én szerintem a formális elveken túl a megélt élet az sokkal többet számít. Pár évvel ezelőtt az egyik keresztlányunknak a férjével beszélgettem, és ők mind a ketten reformátusok, hívő, gyakorló reformátusok, és mikor beszélgettünk róla, ő azt mondta, hogy nem is tudna elképzelni olyan feleséget magának, nem tudna olyannal együtt élni, aki a hitben is nem ennyire azonos vele. És én akkor elgondolkodtam rajta, hogy milyen érdekes, hogy nálunk, hát nem mondom, hogy csaták voltak, mert ez azért túlzás lenne, hogy azt mondja, hogy csaták, de azért pengeváltások voltak időnként a Istenhit vallásosság templomba járás kapcsán. Nekünk a együttjárásunk úgy kezdődött, hogy a feleségem rácsodálkozott, hogy vannak még fiatalok is, akik templomba járnak, és hát mondta, hogy ez egy baromi nagy maradiság. Apósom felmondta a brosúrákat, amit a pártpolitikai rendszerben ő is ilyen gyors talpalókon tanult, és mondta, hogy hát egy marhaság az egész úgy, ahogy van. De aztán feleségem mondta, hát amúgy igaz, a nagymamám is járt templomba, de hát a nagymamám az nagymamám, tehát ez egy különleges ember. És ahogy teltek az évek, aztán kiderült, például pontosan az esküvünk kapcsán, amikor készültünk, kértük a keresztlevelet, hát kiderült, hogy meg van keresztelve a feleségem, és a nagymamájának a hathatós kívánságára vagy követelésére, és az is kiderült, hogy az apósom, aki egyébként akkor a pártbizottságon dolgozott Debrecenben, ő ezért pártfegyelmit kapott, mert előre megmondták, ha megtudjuk, hogy meg lesz keresztelve a gyereket felé, akkor ki lesz elrúgva. És akkor, hát ki nem rúgták, de pártfegyelmet kapott, de apósról lenyelte.
Most, ahogy hallgatom Bélát, nem is ezen a történeten gondolkodtam, hanem azt, hogy mennyire hasonlóak vagyunk. Abból a szempontból, hogy gyakorlatilag én is valamelyest mondhatom magam hívő embernek, és a feleségemnek ugyanakkor ez nem adatott meg hasonló okok miatt. Ugye édesanyja igazgatóhelyettes volt egy iskolába, és ugye ebbe az elmúlt rendszerbe, hát ez gyakorlatilag megbélyegezte olyan módon, hogy ő még titokban lehetett első áldozó is, tehát nem került közel a valláshoz. Mindenesetre nálunk emiatt nem voltak villongások vagy problémák. Ő elfogadott engem így, ahogy vagyok. Én is elfogadtam azt, hogy ő idegenkedik ettől a dologtól, és hát azért a gyerekeinket megpróbáltuk ennek megfelelően nevelni. Tehát a gyerekeink voltak első áldozók, és most ugye a legkisebbik fiunk 12 éves, ő mondja minden vasárnap, hogy menjünk a templomba, minden vasárnap ő minisztrál, és hát egyszer jól esett kaptam egy olyan megjegyzést az egyik nénitől, amikor jöttünk ki fel a templomba, hogy ebből a fiúból pap lesz.
Édesanyja, ezt szeretné? Ez az álma gyerekekkel
kapcsolatban? Nekem az az álmom, ami az én gyermekeimnek. Én mindenben támogatom őket, és hogy mit hoz a jövő, azt nem vagyok jós, még nem tudom, de remélem, hogy nagyon boldogok lesznek. Legalább annyira, mint mi.
Mit tudnátok tanácsolni a mostani fiataloknak, saját gyerekeiteknek?
Mi a négy gyerek közül már kettőt úgymond kiházasítottunk. Most éppen nyáron, augusztusban lesz a lányunknak az esküvője. Két fiam nősült már eddig meg. Ő náluk is volt egy kis biztatás, legalábbis a legnagyobbiknál, hogy és akkor, mikor Írországba kimentek, akkor ők úgy gondolták, hogy csak kimennek együtt. Én megmondtam, hogy csak úgy, mint vőlegény, mennyasszony, mert hogyha egy célért akartok ott dolgozni, akkor legalább valami ígérhetett egyetek. Így kerültek ők ki, és utána össze is házasodtak. Zsuzsi lányunknál is most az a kérdés volt, ugye, hogy már 8. éve udvarol neki a mostani vőlegénye, és hát én bevallom őszintén így a nagy nyilvánosság előtt is, hogy én már egy kicsit türelmetlen voltam, hogy 8 év az hosszú idő. Tehát aki addig nem ismerte meg, és nem vállalja föl azt, hogy itt ebből házasság legyen, vagy egy célért, vagy egy irányba menjenek, akkor én föltettem a családba is, hogy ha akartuk egymástól valamit, akkor tessék kimondani hangosan és nyilvánosan, ha nem, akkor pedig talán 8 év után el is lehet búcsúzni egymástól.
És akkor kemény.
Elég kemény, nem is nagyon szerette ez a család, dom sem, nem arattam vele egyáltalán osztatlan sikert, mondhatnám, hogy semennyit se, de végül is döntés mégiscsak megszületett, hogy akkor augusztusban úgy néz ki, hogy lesz egy esküvő.
János, mit tudtok ajánlani a fiataloknak, fiaitoknak?
Beszélgettünk a fiainkkal erről, és érdekes, nálunk 25 éves a legnagyobb, ő még egyetemista, és mikor szóba hozom ezt a kérdést, akkor azt mondja, hogy neki most elsődleges a tanulás, ő most nem is gondolkodik ilyenbe. De tudom magamról, hogy ez nem ezt jelenti. Ugye volt alkalma néhány ifjúsági táborban részt vennie, és látom azt is, hogy azért érdeklődik ő a lányok iránt. Annyi van, hogy titkolja ezt a dolgot, tehát nem szabad ebbe beleszólni, nem szabad ezt erőltetni, neki kell megtalálnia a saját párját, mint ahogy annak idején mi is megtaláltuk egymást, mert én nem választhatok helyette, nem mondhatom meg neki, hogy hogyan kell élni az életét. Mi a példamutatásunkkal tudunk erre hatni esetleg, mert látják a szülői példát. Tehát, hogyha a gyerek látszólag még ellent is mond a szüleinek, de ha ott előtte a példa, akkor azt követi.
Azt szokták mondani, hogy minden sikeres férfi mellett egy erős nő áll. Itt most két szervezetvezetővel, elnökkel ülök szemben. Az egyik mellett egy erős nő, a másik mellett egy erős férfi áll. Hogy látjátok ti? Hogy támogatjátok őket?
Hát eleinte nem támogattam, ezt meg kell mondani őszintén. Hát ezt ilyen hóbortnak tartottam, meg nem is tudom, tehát talán magamutogatásnak, vagy nem tudom, ilyennek vettem. És aztán, ahogy úgy mégis a céllal tudtam azonosulni, aztán utána már csak azt tettem fel, hogy miért neked kell csinálni.
Én miért nem csinálhatom?
Nem, ez azért nem. Ez nem, erre még válni kell egy kicsit. De én nem is lennék alkalmas, tehát én más egyéniség vagyok. Hát ő viszont erre termett, én úgy gondolom, és mikor erre rájöttem, akkor nyilván, hogy sokkal könnyebb volt azonosulni is vele, mind a mellett, hogy a céllal nyilván tudtam azonosulni. Hát sokszor ez biztos, hogy szememre is vetette, hogy nem támogatom meg, mert ilyen is volt ez biztos, mert igazándiból én úgy gondoltam, hogy gyerekek még mikor kisebbek voltak, hogy otthon is lenne dolga, tehát ez biztos, hogy így van. A gyerekek is nyilvánvalóan ki is fejezték ezt, úgyhogy ezt ő nem vette jó néven, féltékenyé vált szabályszerűen, hogy a gyerekek hozzám húznak, de aztán a gyerekek is túllendültek ezen, és én is megértettem. Lehet mondani, hogy pár éve, ez a pár év, ez talán olyan 5-6 év lehet, én is támogatom. Előtte is támogattam, csak azóta nem azon rágódok, hogy lehetne kihúzódni belőle, hanem ha úgy adódik, akkor én segítek.
Az első időszak nálunk is nehezebb volt, mert mindig azt éreztem, hogy azt az időt, azt a szabad időt, ami neki adódik, az tőlünk vesz el, és más idegen családokra fordítja, és megmondom őszintén, egy picit féltékeny is voltam emiatt, hogy más családokkal tölti el az idejét, de fel kellett érnem ahhoz, hogy ezt elfogadjam, és megértsem, és most már nagyon büszke vagyok rá, és bármiben támogatom, amit szeretne megcsinálni.
Azok, akik szervezetvezetők, és erősek abban, amit tesznek, hogy tudják eldönteni, hogy mikor elég az elég?
Nem tudjuk eldönteni. Nem tudjuk eldönteni.
Mókuskerék?
Hát igen. Igen. Nekem van néha olyan rossz érzésem, hogy azt gondolom, hogy lehet, hogy már sok helyen hiteltelen vagyok, mert egyszerűen nem tudok határidőt vállalni. A vállalkozásomban most már mindenképpen így van. Gyakorlatilag, ha megkeres bármelyik cég, egyéni vállalkozó vagyok, megkeres bármelyik cég egy munkával, én legelső, még az ajánlattételőt közlöm velük, hogy határidőt nem tudok vállalni. És mostanra sajnos az egyébként az a helyzet, hogy azt mondják nekem, hogy teljesen mindegy, mikorra csinálom, meg nincs más, aki megcsinálja.
Ez egy előny.
Igen, ez egy nagy előny, és ez teszi lehetővé azt, hogy tudjak foglalkozni a közösségnek az érdekeivel, de ugyanakkor én éreztem azt, hogy a családomtól is vettem el időt, és igyekszem ezt az időt, ezt mindenféleképpen visszapótolni, illetve mindenképpen a családomra folytani, mert a családom rovására nem mehet az, hogy én szervezetvezető vagyok. És én ott vagyok a szülőtekezeteken, ott vagyok a versenyeken, amelyekre a gyermekeim járnak, én viszem el őket.
Ez áldozatot követel nyilván, és te ráadásul kétszeresen szervezetvezető is vagy, nem csak a helyi Noin családi kör egyesületnek vagy az elnöke, hanem a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének is. Valamit bánsz ebből az időszakból, amit másképp csinálnál most a civil életedben?
Igen, én válaszolhatom.
Enikő négyet mutat.
Igen, a negyedik gyereket, igen, negyedik, nagyon jó lett volna.
Drága, a negyediket.
Igen, tehát tulajdonképpen én is fejlődök az alatt, hogy szervezetvezető vagyok, és korábban úgy gondoltuk, hogy elég nekünk három gyermek, de mostanában beszélgetünk arról, hogy de szép lenne, hogyha lenne negyedik.
Ti hogy vagytok ezzel az elmúlt időszakkal? Valamit másképp szeretnél csinálni?
Nem tudom. Lehet, hogy kicsit óvatosabban vagy másképpen fogalmaznék néha a családban, de a tevékenység, amiket műveltem, az biztos, hogy nem bánok semmit. És azban a szerencsében volt részem, hogy a 17 év, amit mióta ilyen szervezetvezetés is ugye családtagunk lett, vagy ötödik gyerekként is, mert legalább annyit kell vele foglalkozni, ez biztos, mint egy gyerekkel. Sikerült úgy ezt valahogy összeegyeztetni, bár ugye, mint hallhattuk, ez soha nem lehet teljes siker, bármennyire is azt mondja egy sikeres nő, hogy ő neki sikerült összeegyeztetni a munkahelyet, a családot. Én már rájöttem, hogy nem lehet. Bár én úgy éltem meg mindig, hogy este 9 után kezdtem hozzá olyan dolgokhoz, amit úgy gondoltam, hogy már alusznak a gyerekek, már mindenki alszik, és ezt csak magamtól lopom. Nem, tehát ez mégsem így van. Tehát a 17 év az azért úgy adatott meg nekünk, hogy amikor igazán belelendültem ebbe a egyesületi élet program szervezésébe, akkor nagy részt együtt csináltam a gyerekekkel, meg ugye a férjemmel, mert őket is belevontam, bele kellett, hogy vonjam, hogy segítsenek, hogy a programok egy részénél ugye együtt kirándultunk, együtt mentünk, mindenkinek volt feladata, tehát úgy éreztem, hogy akkor is együtt vagyunk. És végül is kellett neki vagy tizenvalahány év, mire a nagylányom is például ugye pont a KCS-szel volt Brüsszelbe, és ugye neki nagy álma ez az Európai Unió, mert ugye nemzetközi kapcsolatokon tanult és végzett, és enélkül a szervezet nélkül soha, ez biztos vagyok benne, hogy ő soha nem jut ki például Brüsszelbe egy hónapos gyakorlatra. Meg hát például a kicsi, a 22 éves kicsi, például most Németországból mondta azt, hogy anya, én is tudok szervezni, hát én tőled láttam, hogy te hogy csinálod, és akkor gondolkoztam, hogy hát mit látott én velem a gyerek, hogy éjszaka ülök a gép előtt, és verem az e-mailt meg a SMS-t, de aztán rájöttem, hogy nem, mert azért hall sok-sok telefonbeszélgetést, sok-sok program alatt volt, sokszor volt fullajtárom, szalajtárom, vidd ide, hozz ide, gyorsan csináld, jaj, ne kérdezz, csak gyorsan csináld. És utána ugye ebből ő gyakorlatban sok-sok tapasztalatot leszűrt.
Ezek nagyon jól esnek, ezek a visszajelzések, viszont ott van a másik oldala a dolognak, hogy mi, ahogy felnőttünk, ahogy táplálkoztunk, ahogy szüleink éltek, és volt, mégis az életünkben volt egy ilyen nyugodtabb periódus. A mai fiataloknak az életük sokkal izgágább, zaklatottabb. Nem félsz sohasem, hogy téged utánozva elfárad, és hamarabb kiég, mint te?
A saját gyerekeimnél biztos, hogy nem félek.
Mi a biztonságod?
Mert látom, hogy azon az úton mennek a mimmi.
Akkor ez azt jelenti, hogy te tudsz magadra időt szánni, és fel tudsz töltödni.
Most már tudatosan szánunk rá. Tehát úgy töltődünk föl, hogy például az unokáknál, vagy a nagyobb gyerekeinknél nekik adunk például időt, hogy elmehessenek, miközben mi unokázunk, tehát ilyen dupla feltöltődés. Vagy tudatosan odafigyelünk, igen, például az egészségre is egy kicsit jobban igyekezünk, vagy egy kicsit én is elmegyek néha úszni, vagy szaunázni, tehát ilyen luxusokat is tudatosan beépítünk.
Igazándiból nekem az unokákkal való foglalatosság ez a legjobb, mert hát kettő van, amelyik most már a nagyobb, és a kettő közül pedig a kisebbik, tehát a háromból a középső, az pedig valamilyen úton, módon nagyon kötődik hozzám. Mondhatnám, hogy az anyaapja után valószínűleg hozzám kötődik legjobban. Egymás kedvencei vagyunk.
Amikor tehetem, akkor elkísérem a páromat, és ez a munka így neki talán nem annyira munka, mintha egyedül megy. Tehát most is ketten jöttünk el, és hát szerintem ez is egy kikapcsolódás. Aztán, ha van egy nagyon pici időnk, akkor együtt el szoktunk menni fürdőre, eltöltünk pár órát, ott feltöltődünk, vagy együtt mentünk turázni, amikor úgy engedte az időnk. Ha pedig magamra gondolok csak, akkor evercsipkét készítek, vagy gobleneztem, vagy csak a gyerekeimmel töltöm, vagy gyerekeinkkel töltöm az időt, az is maga a felüdülés.
Valóban a kikapcsolódás az nagyon fontos dolog. Erre nem mindig jutott idő ilyen életvitel mellett, viszont az utóbbi fél évben talán nagyobb hangsúlyt kellett fordítanunk erre, mert már az egészségünk, nem azt mondom, hogy kezd minket cserben hagyni, de most már érezzük azt, hogy bizony a pihenésre szükség van. És hát ugye a tapasztalatok, amelyre én is járok, vagy járunk, különféle családos rendezvényeken, ahol családokkal, házaspárokkal foglalkoznak, mindenütt előtérbe kerül az, hogy az egymással töltött minőségi idő az nagyon fontos, és erre hangsúlyt kell fektetni. És valóban mi is érezzük azt, amit esetenként egy-egy ilyen tréningen elmondanak, hogy a házasság az nem működik magától. A házasságot építeni kell. A házasságban vannak konfliktusok is, mert elkerülhetetlenek, viszont a konfliktusokat is meg lehet úgy oldani, hogy abból megerősödve jöjjünk ki. Még egy nagyon fontos felismerés az, hogy én egyéni vállalkozóként dolgozom, és hát ugye mindenkinek az a kép jut erről eszébe, hogy anyagi jólétben élnek a vállalkozók. Én már egy ideje rájöttem, hogy nem az anyagi jólét okozza a boldogságot, mert bármilyen eszközt megvásárolunk, vagy felszereljük magunkat, az előbb-utóbb tönkre megy, elkopik. Az, ami a boldogság forrása, az a család. Tehát a boldogság forrása az, hogy később, amikor megöregszünk, akkor van, aki felkeres majd minket, a gyerekeink, az unokáink, és van kiért élni még magasabb életkort is.
Ildikó, ti boldogak vagytok, mint család?
Hát mi most nagyon boldogok vagyunk szerintem olyan szempontból, hogy most értek abba a korba a gyerekeink, amikor kilöpültek, de már ugye születnek az unokák, és mi már ezt éljük, amit most itt az előbb elmondott János, mi már ennek a boldog hétköznapjait éljük ezzel a három kis unokával.
Most ezzel a két boldog családdal be is zárjuk a beszélgetést, egy idézettel fogom zárni. Csak boldog családok alkothatnak erős nemzetet. És egy nemzet csak addig erős és szabad, míg a családi élet gyökerein a romlás férge nem mutatkozik. Kővári László mondta ezt, és köszönöm a beszélgetést.
Mi is köszönjük.
És köszönjük.
A Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének mai műsorát a kolozsvári Ágnusz Rádió munkatársai szerkesztették.